reggeli személy.
És a telefonnál itt van velünk Magyar Bálint volt oktatási miniszter, SZDSZ-es politikus. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
És hagyd kezdjem azzal, hogy ma egy bírósági döntés várható a Klubrádió frekvenciájával kapcsolatban, hogy mit jelent önnek, de a nagyképűbben akarom kérdezni, mit jelent a magyar demokráciának a Klubrádió.
Gyakorlatilag az utolsó független kritikai rádióadó, amelyet a kormány készül beszántani, illetve próbál olyan bizonytalan helyzetben tartani, hogy a bűnelkövetésnek ne tűnjön bűnelkövetésnek, hanem álságos jogi procedúrák mögé rejti.
Bár szerintem kevés olyan óvodás van, aki bedől ennek. Már szerintem a kis csoportban is nevetnek ezen.
Valóban. Orbán Viktor egyébként másfél évvel ezelőtt meghirdette, hogy a kultúra legyavulására készül, és ez a következő harci terep, és ezt módszeresen véghez is viszi elég, hogyha a CEU-ra, Közép-Európai Egyetemre gondolunk, az akadémiai intézményekre, most az egyetemekre, illetve most éppen a Klubrádió esetére.
De hát, ahogy Vahorn András is mondta, végül is egyelőre legalábbis többé-kevésbé függetleníteni tudjuk magunkat annyiban, mármint Klubrádió, hogy internet, aztán hallgassuk ott.
Igen, ez egy lehetséges dolog, nem véletlen egyébként, hogy Varga Judittól kezdve egészen a egykori 3x1-es titkos ügynökig már többen jelezték azt, hogy meg kell zabolázni az internet világát is, hiszen azt tapasztalhatják, ami mondjuk az Index esetében is történt, hogy hiába zsarolták ki, oroszták el azt a tulajdont, és lehetetlenítették el a szerkesztőséget. Hát Telex néven legalább a kétharmadát a korábbi Index olvasóknak fel tudta újraépíteni magának, és van jó néhány más olyan internetes portál is, a HVG portáljától, ez a 24.hu-nál, amely jelentés sok százezres napi látogatottságot tud maga mögött, és ez egyelőre még egy nehéz falat a Fidesz számára, hogy ezt hogyan tudja megszüntetni. Vigyázó tekintetüket Kínára és Oroszországra vetik, hogy ott hogyan kezelik ezeket az ügyeket.
Hát igen, de hogy ez inkább egyelőre csak, bár tudom, hogy nem könnyen adják fel ezeket a dolgokat, de ilyen szájkaraté, nem, mert azért ez mégse Kína és Oroszország még egyelőre. Sőt.
Hát ami azt illeti a rendszer, mint olyan, az Oroszország. Oroszországhoz hasonlít. Nincsen nagyobb különbség a mai Magyarország és Oroszország között, mint amilyen mondjuk a kádári puha kommunista diktatúra és a brezsnyevi kemény kommunista diktatúra között volt. Természetét illetően ez a rendszerek hasonlóak.
Mert hogy, de hogy azért, mint a magyar rendszer még a demokratizmus látszatára inkább adna, mint az orosz. Mert tudom, hogy Oroszországban is ugye nem sokára szeptemberben választások lesznek, de azért itt egyelőre ellenzékieket még nem börtönöznek be állindokok alapján. Szóval, hogy azért az ember azzal biztatja magát, hogy mintha itt még egy fokkal jobb lenne a helyzet.
Hát nem véletlen, hogy az Európai Uniós tagságnak köszönhetően gyilkosságok nincsenek, helyett a karaktergyilkosságok vívnak, és a karaktergyilkosságok eszközével, illetve bizonyos értelemben a ellenzéki szervezetek, legyenek azok pártok, vagy éppen más típusú civil szervezetek, vagy kulturális intézményeknek az egzisztenciális önállóságának a felszámolásával próbálják ezeket a szervezeteket kvázi legyilkolni, és saját ellenőrzés, felszámolni, vagy saját ellenőrzés alá vonni.
Hogy azért... Nem tudom, hogy Oroszországban hogy van persze, de Magyarországon mindenképpen, hogy ön is említette, hogy ott a Telex, a HVG, a 24.hu, és még a 444, a Klubrádió most is hallható interneten, és bárhogy is lesz hallható. Tehát, hogy akik valódi információhoz akarnak jutni, tulajdonképpen, hát még annyi bátorság sem kell hozzá, mint 90 előtt a Szabad Európa Rádiót hallgatni. Kattint még egyet, és viszonylag pontosabban tájékozódhat a világról, nem? Tehát, hogy arra hivatkozni, hogy de hát mi nem tudtam, hogy itt mi történik ebbe az országban, arra már senkinek nem lehet.
Ez valóban így van, de Oroszországban is azért, hogy mondjam, független szájtok, tehát websájtok vannak, honlapok vannak. Navalnyi leleplező videóját is több mint 100 millióan látták.
110 az előbb néztem.
Ezeknek a jelentős, a megtekintők jelentős része valószínűleg Oroszországon belüli volt, és nem azon kívüli. De itt egy dolog az, hogy lehet-e tudni valamit arról, hogy mi zajlik a rendszerben, és egészen más dolog az, hogy az intézményépítés, amelyel az ellenzéki szervezetek magukat fel tudják építeni, aznak a lehetőségei micsodák. Mert Oroszországban is nagyjából tudják, hogy mi van. Hiába megy ki egyelőre 100 000-nyi ember sok tucat városban az utcákra, a rendőri brutalitás ellen nem tudnak védekezni, illetve szervezeteket létrehozni, stabilizálni, ezeket nem lehet. Hogy ezek azért közös mintákról alapulnak, azért arra elég jó példa az, hogy a rendszerkritikus szervezetek, amelyek külföldről kaptak anyagi támogatást nemzetközi emberjogi szervezetektől például, azokat Oroszországban külföldi ügynök szervezeteknek minősítették, nálunk a puhább formájában csak a külföldi támogató szervezetekként kellett volna bejegyezni. Az más kérdés, hogy ezt a Strasbourg-i bíróság jogtalannak minősítette, és ezért ezt meg kell szüntetni.
Hát, igen, beszámoltunk arról, hogy a Színház és Filmészeti Egyetem, a már régi alapítványa bérelheti a 7. kerületben egy iskola épületét, és hát egy ilyen fideszes őrjöngés indult el, ami olyan szavakat használnak, hogy még pedig azt hittem, hogy elég edzett vagyok, még engem is meglepett, hogy talán részben azért, amit ön mond, hogy még írmagja sem maradjon a független intézményeknek, tehát úgy magunkba füstölökhessünk, de ezeknek ne legyen meg a közösségi teren, ne lehessen szervezkedni. E körül talán azért kell ezt ilyen keresztény ellenes, magyar ellenes gyilkosságot előtervező csapatoknak gondolni.
Hát persze, ezek a szintjék, ezek a másik oldalról mennek. Miután Magyarországon közvetlen fizikai erőszakot olyan mértékben, mint mondjuk Oroszországon vagy Kínában alkalmazni nem lehet, ezért van csúcsra járatva a karaktergyilkosságnak az intézménye. Azt kell mondjam, hogy ilyen módszeres és összefogott központilag az adófizetők pénzéből támogatott, lejárató, moskolódó kampányoknak azért sehol sem lehetünk tanulni. És miközben persze a kereszténységre hivatkoznak, és ugye külön államtitkár van, aki a keresztény üldözés ellen küzd, természetesen, hogyha Orbánik piszkos üzleteket tudnak kötni valamilyen más autokrata rezsimmel, akkor a kereszténység, az kereszténység üldözése az számukra nem számít, hiszen Azerbajdzsán és Örményország közti konfliktusban vígan Azerbajdzsán oldalára álltak. A Kínában tárgyalnak, természetesen a keresztények üldözését nem vetik fel, és ugyanez áll Törökországgal is. Olyan országokról beszélek, amelyekkel rendkívül szívélyes és baráti kapcsolat van, és jó néhány piszkos üzlettel van ez a dolog megspékelve, amelyekben jelentős korrupciós pénzek forognak, mondjuk csak a Belgrád-Budapest vasútvonalra Kína esetében, vagy mondjuk Törökország esetében egy magáncég által bonyolított sok százmilliárdos fegyverbeszerzési, vagy sok tízmilliárdos fegyverbeszerzési üzletekre.
Igen, és ráadásul, hogy perverzebb legyen a dolog, még a keresztény ellenüldözési, vagy hogy kell mondani, államtitkárnak örmény neve van. De ez mondjuk legyen az ő lelkiismeretének a problémája. Hogy azért itt láthatóan nagyon erős gazdasági hatalmi centrumok épültek ki az elmúlt most már egy évtizedben. Egy politikai fordulat után meg lehet-e ezektől szabadulni valahogy, vagy együtt kell velük élni, vagy ezek olyan nagyra nőttek, hogy tulajdonképpen a politikánál, a választott politikánál is erősebbek lehetnek?
Hát véleményem szerint, miközben folyik egy vita arról, hogy egy váltás esetén a jogfolytonosság az fenntartható-e vagy nem, akkor az a kérdés, hogy a jogfolytonosságnak mit tekintünk, illetve jogfolytonosnak tekinthető az a rendszer, ami jelenleg működik. hiszen ez a rendszer illegitim több szempontból is. Egyrészt illegitim, mert az alkotmány is kimondja, hogy a kizárólagos hatalomra való törekvés az alkotmány ellenes, és ezzel ellen fel kell lépni, és gyakorlatilag a kormány tevékenysége 2010 óta másból sem áll, mint hogy a társadalmi autonómiákat felszámolja, és kizárólagos hatalomra törekedjen. Tehát ilyen értelemben azt tudnám mondani, ha bár én nem vagyok jogász, de vannak jogászok, akár volt alkotmányjogászok is, akiknek ez a véleményük, hogy ha illegitimek ezek a törvények, mert sértik még az általuk megrészehozott alkotmányt is, akkor ezeket semmisé lehet tenni. Másrészt a másik dimenzió, ami alapján ez a kormány, ez a rezsim illegitimnek tekinthető, az, hogy hát egy bűnöző rendszerről beszélünk, amely a hatályos büntető törvénykönyv alapján bűncselekmények tömegét követi el, csak éppen miután az ügyészség is ehhez a bűnszervezethez tartozik, ezért az igazságszolgáltatás és a jogérvényesítés mechanizmusa az meg van akasztva, és nem tud elindulni. Tehát ez az a két pont, amelyen szerintem bármilyen váltás esetén következetesnek kell lenni. Természetesen, ha egy ellenzék kétharmados többséget szerezne a parlamentben, akkor könnyebb dolga lenne, de ha nem szerez kétharmados többséget, akkor is az alkotmány ellenes rendelkezéseket meg lehet semmisíteni.
Hát ez egy dolog a jogi környezet, ugye a másik az a gazdasági viszonyunk, hogy Mészáros Lőrinc 500 milliárdos magánvagyona és 270, nem tudom, hány milliárdos, ilyen számok már nem is léteznek, céghálós vagyona, az egy pillanatok alatt politikai erővé konvertálható. Hát Csák Máté sírva könyörögne a receptért szerintem.
Igen, csak hát szerintem az egy önfeladó álláspont, amely ezt a vagyont legitim, törvényesen szerzett vagyonnak tekinti, mert ez nincs cselekmény által szerzett vagyon. Ugye a kapitalista rendszerekről szokták mondani, és az ottani nagytőke létrejöttéről csak az első milliót ne kérdezzék, hogy az miből van, utána amikor az már megvan, akkor már piaci viszonyok között gyarapodik tovább.
Igen.
Most az a vagyon, amely a Mészáros Lőrinc és Orbán strómanjai és oligarchái rendelkeznek, azoknak a döntő részében nem pusztán az első millió az, ami piszkos és mocskos vagyon, hanem az utolsó millió is, és azon belül minden. Tehát ebben a helyzetben nem külön elszámoltatás kell, vagy nem olyan jelszavak, amelyek a, idézőben mondom, a gazdagok ellen irányulnak, és összemossák a legitim piaci tevékenységgel szerzett rakodást és vagyont összemossák a törvénytelenül bűncselekmények által szerzett vagyonnal, hanem arról lenne szó, hogy ami bűncselekmény által szereznek, az egyszerűen a büntetőjog eszközével kell kezelni. Másfelől ezek a nagy vagyonok, mint amilyen a Mészáros Lőrincé is, ezek felfújt korrupciós mechanizmusok által felfújt vagyonok, amelyeknek nem csak a megszerzése törvénytelen, hanem a fenntartása is törvénytelen, tehát említeném mondjuk a szállodáit, amelynél rögtön, amikor kizsarolták Leistingertől mondjuk a Hungestet, akkor azt a szállodalánc hálózatot, akkor mesterségesen a rendőrségen keresztül állami keresletet nyomtak oda, most a járvány idején hihetetlen felújítási pénzeket nyomtak oda. Ugye az emberben joggal felmerül a kérdés, hogy olyan milliárdosok, 100 milliárdos vagyonnal rendelkező vállalkozók, mint Sányi Sándor, vagy közel százal Garancsi, vagy éppen Mészáros, ha éppen szállodát akar építeni, akkor azt még nem a magánvagyonukból teszik, kell a magyar adófizető pénzéből nem visszatérítendő támogatásként megtámogatunk azt, hogy ők újabb szállodákat építsenek. Tehát ráadásul ugyanakkor meg olyan keresletet is nyomnak ezekbe a szállodákba, amelyek az állam közreműködését igénylik. Egyszerre törvénytelen ez az akció szerintem, másrészt pedig gazdaságilag, hogyha egy olyan kormányzat van a hatalmon, amely nem hajlandó arra, hogy tovább az adófizetők pénzéből tegye nyereségessé ezeket a vállalkozásokat, akkor ezeknek egy jó része az csődbe megy.
Hát igen. Igen. Valószínűleg politikai erő és merészség kell, hogy valamit kezdjünk ezzel, vagy kezdjenek majd azok, akik hatalomra kerülnek 2022 után már mennyiben.
Hát valóban új rendszerváltásra van szükség, és azt kell világosan látni, hogy amikor korszakváltásról beszélnek ellenzéki pártok, akkor korszakváltás nem lehetséges rendszerváltás nélkül. Korszakváltás előtt áll egyébként a világ valójában, a korszakváltáson két nagy kihívást vetünk fel. Az egyik ugye a klímaválság, a klímaváltozás és az ezzel összefüggő egész energiapolitika, ez az egyik csomag. A másik pedig a digitális világgal, a mesterséges intelligenciával összefüggő másik csomag. Ez egy valódi változást fog hozni, korszakváltást fog kikényszeríteni a világban, de ezt nem pusztán az autokrata rendszereknek a kihívás, hanem a demokráciák számára is kihívás. A különbség a liberális demokráciák és az autokratikus rendszerek között, hogy korszakváltást az autokráciák nagy részében, hát Magyarországra mindenképpen áll, rendszerváltás nélkül nem lehet megvalósítani. A rendszerváltás pedig valójában a joguralomnak a helyreállítását jelenti egyfelől, másfelől pedig a önszervezetként működő államnak a felszámolását, ami nem az állam felszámolását jelenti, hanem csak a bűnszervezetként történő működésének a felszámolását. Ráadásul ugye azt kell látni, hogy a válság, a koronavírus válság, az a rendszereket általában nem változtatta meg, hiszen vannak olyan rendszerek, autokratikus rendszerek, amelyek jobban kezelik a válságot, mint mások, és ugyanígy ez áll egyébként a demokratikus rendszerekre is. A járvány, amit megmutatott, hogy minden rendszernek a sajátosságai élesebben törnek a felszínre. És ez Magyarországon ugye azt jelenti, hogy egyfelől egy hatalmi koncentráció ment tovább végbe, hiszen a részben a felhatalmazási törvények révén már gyakorlatilag a parlament kikapcsolásával is a kormány szinte saját magát felhatalmazhatja bizonyos a vészhelyzetek sokaságából, majd kiválasztja éppen, hogy az egészségügyi, a járványügyi, vagy éppen más típusú vészhelyzetre hivatkozva hatalmazza fel magát arra, hogy bármit gyakorlatilag megtehessen és eldönthessen, és hiába van kétharmada a parlamentben, még arra sem lesz ráutalva. Másrészt pedig nem lehet nem észrevenni azt a folyamatos militarizálását a társadalomnak, amely végbe megy, itt a kórház parancsnokoktól kezdve a SZFE élére katonatisztet állítunk, az egészségügy problémáit a belügyminiszter kezeli, és így tovább lehet sorolni azokat a területeket szinte vég nélkül, ahol ez a militarizált katonai igyekezet persze összekötve a lopással végbe megy. És a másik sajátossága a kampánynak, hogy felgyorsult, amit a járványnak, másik sajátossága, hogy felgyorsult ennek a, hát lényegében Orbán Viktorhoz kötődő politikai családnak a vagyonosodása, és akár teljes ágazatok lenyúlásának a befejezése is megtörtént ez alatt az idő alatt, olyanoké, amelyeknek természetesen az előkészületei már korábban is megvoltak.
Hát, igen, szóval az a kérdés tényleg, hogy van-e elég politikai erője, vagy lesz-e bátorság hozzá. Másrészt meg előbb-utóbb valamiféle kiegyezés kell, mert azért 4-8 nem tudom, választásonként nem kezdődhet mindig előről egy új rendszerváltással a világ. Hát most nem fogják a fideszesek azt mondani, hogy jó, most akkor elvettétek tőlünk, akkor feladtuk, hanem hát, nyilván izmozni fognak, nem?
Én ezt a szöveget, ami arról szól, hogy árokbetemetés és párbeszéd, ezt egy lefegyverző dolognak érzem. A Fidesz 2002 óta az ellenzéket folyamatosan lényegében nemzeten kívüli rendszeridegen, nemzetidegen testnek tekinti, amit felhatalmazva érzi magát arra a Fidesz ezáltal, hogy bármilyen eszköz megengedhető legyen velük szemben, akik nem ők, és csak a saját hatalmukat. Párbeszédet a társadalommal lehet folytatni, és nem pedig bűnözőkkel. Világosan kell látni, hogy az ellenzéknek nem abba a szerepbe kell beletennie magát, hogy Kövér Lászlóval próbálunk párbeszédet folytatni, arról, hogy én is a nemzet részét képezem-e, hanem maga biztosan tudniuk kéne, hogy az a típusú összefogás, ami jobb oldaltól a bal oldalig fölöleli a zöldeket, liberálisan gondolkodókat, ez az a nemzeti összefogás, amelyen belül nekik egy újfajta viszonyt kell kialakítani a jobb oldali és bal oldali tradíciók között. Nem eshet az ellenzék abba a hibába, hogy jobboldaliságot és jobboldali értékeket a Fidesszel azonosítja, mert az egy bűnszervezet. Ebből az alapállásból kell kiindulni, és így kell a párbeszédet folytatni. Medgyessy Péternek is az volt a problémája szerintem, hogy az árokbetemetés nem a társadalommal, hanem a Fidesszel magával, egy bűnszervezettel próbálta megvalósítani, de ő valószínűleg egy, hát a B209-es meg a Gresham ügyek miatt egy félig-meddig megzsarolt helyzetben is volt. Lehetőleg most olyan szereplőkkel lehet nekivágni ennek a következő választásnak, ahol ügyelni próbálnak arra, hogy különböző ügyekkel megzsarolható szereplők azok ne legyenek az irányítói között, a megvalósítói között ennek a potenciális rendszerváltásnak.
Köszönöm szépen Magyar Bálint szociológusnak, volt oktatási miniszternek, SZDSZ-es politikusnak. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Reggeli személy. És itt van velünk a telefonnál Polyák Gábor médiajogász, a Mérték médiaelemző műhely vezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Beszélgetésünk egyik apropója mindenképpen az, hogy ma délelőtt a Független Magyar Bíróság dönt a Klubrádió 92.9-es frekvenciájáról, és elég sokat beszélünk ma is, elmúlt napokban és a következőkben is fogunk arról, hogy ha úgy dönt a bíróság, akkor internet. Egyébként így figyelve a médiapiacon lévő trendeket, ezzel csak magunkat vigasztaljuk, amikor azt mondjuk, hogy jobb hiány mondjuk azt, hogy jó, hát ha nincs frekvencia, akkor majd interneten, vagy mindettől függetlenül, és ez nem enyhíti a magyar kormány tevékenységét ezzel kapcsolatban, de van egy érezhető olyan tendencia, hogy átterelődik a média az internetre amúgy is?
Átterelődik, de a rádióhallgatás azért... Ugye, olyan tevékenység, amit alapvetően két helyen szoktunk végezni, autóban és konyhában. És pont ezeken a helyeken inkább azokat az eszközöket szoktuk használni, amiket ilyen klasszikus médiaeszközök, tehát bekapcsoljuk a rádiót a szószoros értelmében. Nem akarok nagyon pessimista lenni, de biztos, hogy van olyan felhasználási helyzet, meg olyan korosztály, aki mondjuk nem a mobiltelefonját fogja bekapcsolni, hanem hát lehet, hogy teker a rádión egyet, és...
Na de hova teker?
Akkor
majd a Mária rádiót fogja hallgatni nyilván, vagy a nem tudom mit. Amik persze nyilván kitűnő rádiók, ahogy a Karc, meg a Izé, meg a nem tudom én micsoda, nagyszerű rádiók ezek, csak hát mégse ugyanaz.
Nem, nyilván. Tehát azt is szokták mondani persze, hogy a médiatermékek azok nem olyanok, hogy egyikről a másikra nagyon könnyen a fogyasztó átterelhető, és nem fogja helyettesíteni sem a Mária Rádió, sem a Karc FM, sem a Kossuth Rádió azt a fogyasztói igényt, vagy azt a terméket, amit a Klubrádió tud nyújtani. Tehát akkor mégiscsak van itt egy ilyen felvilágosító helyzet, és ezt nagyon jól csinálta egyébként a Klubrádió, azt kell mondanom. Régóta próbálja meggyőzni a hallgatókat, hogy vegyenek ugye, rádiónak látszó ilyen wifi vevős rádiót, és az tulajdonképpen ugyanazt a felhasználói élményt és felkészültséget nyújtja és igényli, mint amit egy hagyományos rádió, tehát nem lesz tőle bonyolultabb. Nyilván a mi korosztályunk, az ön, meg az én korosztályom, meg a még fiatalabbak egyébként is valóban mobiltelefont használnak inkább arra, hogy bármilyen műsort hallgassanak, de az idősebbek számára ez idegen, és minél inkább úgy néz ki egy eszköz, mint egy hagyományos rádió, annál könnyebb őket meggyőzni, hogy használják.
Szóval lehet, hogy például kocsiba a Klubrádiót hallgatni hétfőtől egy kattintással bonyolultabb lesz, nyilván ennél is bonyolultabb, mert kell internet, meg mit tudja, micsoda, de valaki tényleg érdekel a Klubrádió, és átlátja, hogy ez csak így működik, akkor azért ez nem egy olyan, hát nem szóval nem marsra szállás.
Nem, ez nem marsraszállás. Nyilvánvalóan igaza van, de hát azért azt is lássuk be, hogy a médiafogyasztás az egy lusta tevékenység. Tehát a minimális energiát szeretjük befektetni abba, hogy azon gondolkodjunk, hogy hogyan férünk hozzá a műsorhoz, és leáltassuk magunkat, lesz egy jelentős rétege a hallgatóknak, aki mégis tudomásul veszi, hogy akkor most nem klubrádiót hallgat, hanem akkor nem tudom, inkább zenét hallgat, mert az az egyszerűbb. Tehát ez biztos, hogy be kell kalkulálni, hogy lesz egy veszteség a hallgatottságban.
Hát vagy lesz nyereség, mert ha a másik oldalon, mert ha azért alaposan elterjedt, hogy interneten is lehet hallgatni, mint ahogy eddig is lehetett egyébként hallgatni, akkor ma már itt soroltuk a jobbnál jobb magyar helyiség neveket, Budapesten túl is elérhető a klubrádió, illetve hogy eddig is elérhető volt, csak ez most elterjedt, hogy hú, tényleg lehet hallgatni Pécset, Miskolcon, Szombathelyen, Szegeden és bárhol.
Itt még egyszer hangsúlyozom, ezt ügyesen csinálta a klubrádió,
és sok minden
egyébként a hallgatóknak az elérésében, a hallgatóknak a mozgósításában, tehát abszolút példaértékű az, amit a hallgatókkal való kapcsolattartásban az elmúlt években a klubrádió felmutatott, és mindent megtettek azért, hogy a hallgatók megértsék, hogy online, interneten keresztül elérhető lesz a műsor. Nem tudtak ennél többet tenni, tényleg. Nem, csak nem akarok olyat mondani, hogy most aztán biztos, hogy mindenki ennek, hogy ezen felbuzdulva akkor megveszi a wifi rádiót, vagy a mobiltelefonján fogja hallgatni, biztosan lesznek, akik nem. A klubrádió tényleg megtette, ami tőle telt ebben a lehetetlen helyzetben.
Persze, nyilván az utólagos visszaemlékezések csalnak, de ma már a, hát nem is tudom, 40-50 fölötti korosztály úgy emlékszik, hogy le se szállt a Szabad Európa Rádióról, csak azt hallgatta, ami szerintem persze a emlékek megszépítése, de az se volt, az bizonyos szempontból még bonyolultabb volt hallgatni. Emlékszem, hogy az apám ott ült a nagy Orion pacsírta, nem tudom, mi rádió, és akkor néztük a varázsszemet, vagy macskaszemet, és akkor így csavargatta, és akkor hol belőtt, hol nem, és akkor hallottuk, hogy bányászkató jelenti Rómából. Szóval, hogy időnként az embernek áldozatokat kell hozni azért, hogy információhoz jusson, nem? Szóval, hogy van ilyen kulturális hagyomány mondjuk Kelet-Európában, vagy Magyarországon mindenképpen.
Ki provokálja, hogy én legyek az ördög ügyvédje.
Igen, az jó szerep, én is szeretem. Fél időbe cserélünk.
Más volt a helyzet a Szabad Európa Rádiónál, nem volt más megbízható információforrás, nem volt más. Hát, hogyha valaki pusztán tájékozódni akar, és nem feltétlenül rádióból akar tájékozódni, akkor azért talál megbízható információforrás.
Ez igaz.
Megint csak az interneten.
Persze.
De amikor leülünk a gép elé, akkor ott én például biztosan, ha gép előtt ülök, akkor az nem a rádiózásnak az időszaka, hanem akkor elolvasom a hírportálokat. Én már nagyon régóta hallgatom a klubrádiót online, megmutatom a hallgatókat, nagyon egyszerű, nagyon jó minőségű, teljesen korrekt a történet, ehhez tényleg nem kell más, mint egy mobiltelefon, egy okostelefon, de az nem igaz, hogy ugyanaz a helyzet lenne, mint a Szabad Európa Rádió fénykorában, ami ugye a Szabad Európának volt fénykora, nekünk kevésbé, mert hogy magát az információt azt el lehet érni, nem azon a módon a klubrádió frekvenciának az elvesztése után, ahogy eddig megszoktuk.
Hát igen, meg most azon kívül, hogy ki lehet találni valamit helyette, azért mégse ez a normális módja, hogy sorra elveszik a frekvenciáit egy rádiónak, miközben hát frekvencia van rogyásig.
Nem, ez egyáltalán nem normális. Hát a klubrádió volt az egyik első áldozata ennek az egész fideszes médiapolitikának már a 2010-es évek elején. Az, amit mondok, az semmiképpen nem arról szól, hogy bármilyen módon próbálnám megérteni, vagy akarnám megérteni a médiatanácsnak és a Fidesznek az ezzel kapcsolatos döntéseit. Tehát itt mindenképpen egy olyan helyzet állt elő jogilag, ami indokolhatatlan, ami nagyon erősen vitatható, támadható, és az akkor is így fog maradni, hogyha most a bíróság hoz egy döntést. Tényleg már az ön kollégáival sokat beszélgetve, ez egy Európai Uniós jogi szempontból is releváns ügy tud lenni. Tudjuk, hogy más rádiók esetében ugyanilyen típusú jogsértések után minden további nélkül meghosszabbította a médiatanács a frekvencia használati jogosultságot. Mindent tudunk, a bíróságon van ma a világ szeme, de a bíróság fog tudni jogilag megalapozott olyan döntést hozni, ami jóvá hagyja, az lenne igazából a bátor jogértelmezés, hogyha azt is megvizsgálná, hogy a médiatanács más ügyekben hogyan járt el, és kimondaná, hogy bizony a médiatanács a Klubrádióval szemben hátrányos megkülönböztetést alkalmaz, ugyanabban a jogi környezetben más módon értelmezi a törvényt, mint mondjuk a az Inforádió esetében értelmezte néhány éve.
Azért, ha jól követem az eseményeket, a bíróság olyan helyzetbe került a kormányzat javaslatára elfogadott törvények után, hogy a nagyon nagy lehetősége, nagyon nagy játéktere nekik se maradt. Fönt bedobják az ítéletet, lent kiesik körülbelül. Kétségkívül, hogy közben van még egy bíró, aki azért még sok mindent tehet, de hogy azért, szóval azért elég ügyesnek kell ahhoz lenni, hogy ebből valamit kihozzon még egy független, becsületes bíró is.
Én ezt a lehetőséget nem becsülném alá. Tehát a bíróságoknak az elfoglalása az azért egy nehéz és hosszadalmas folyamat, nem kilátástalan a Fidesz szempontjából, de mégiscsak egy időigényes folyamat, mert nagyon sok bíró ítélkezik, és nagyon sok tisztességes bíró ítélkezik, akik nem adják a szakmai hitelességüket politikai megbízásokért cserébe. Úgyhogy benne van, abszolút benne van a pakliban az, hogy egy olyan szakmailag felkészült és az egész helyzetnek a véleményszabadságra, sajtószabadságra gyakorolt hatását értő bíró hozna döntést, aki kellően kreatív ahhoz, hogy mondjuk az Európai Unió jogát is figyelembe vegye, és akkor van lehetősége olyan döntést hozni, ami a Klubrádió számára kedvező. Úgyhogy az egyéni felelősség egy bíró esetében mindig óriási, ő hoz döntést, tehát itt azért tényleg nem érdemes abba bele, képzelni magunkat, hogy itt mindenképpen egy politikai döntés születik, és akkor adjuk is fel.
Nem, semmiképpen nem adjuk föl, és eznek örülök, hogyha így van, ahogy mondja, hogy lehet bízni abban, hogy a bíróság hozhat függetlenül a politikai nyomástól döntést. Az mindig jó hír. Szerintem ez egy nyilván egy messzebbre vezető kérdés, és felteszem, 1000 vizsgálat van rá, de mi az ön érzése, hogy mennyire számít azért, úgy igazán persze számít, de hogy mit mond a média? Tehát amikor egy médiakörnyezet egyre nyilvánvalóban hazugságokat nyomat, akkor annak tényleg mindig bedülnek az emberek? Tehát ilyen egyszerűek vagyunk, hogy sokat mondják, hogy a föld lapos, és akkor egyszer csak el fogjuk hinni? Vagy hát mondják, aztán egyik fülünkön ki, a másikunk be, különösen Kelet-Európában, ahol azért már ezt egyszer mondtam, van történelmi tapasztalat arra, hogy a média nem minden része mondja el a teljes igazságot.
Szerintem túlértékeli ezt a történelmi tapasztalatot. Igen, tehát azt szoktuk mondogatni, hogy itt azért a 70-es évek sorok között olvasás, meg egyebek, Szabad Európa Rádió, hát ehhez képest azért legalábbis nem vagyunk, erősebbek, vagy jobban felvértező az álhírekkel, meg a propagandával szemben, mint az amerikai vagy a nyugat-európai médiafogyasztók. Ez sajnos önáltatás. Egy egészen más médiakörnyezetben vagyunk most, mint annak idején voltunk. Annak idején gyakorlatilag azért a két pólusú világban világos volt, hogy a miénk az nem az a pólus, amit demokráciának hívnak, nem is akarta magát annak hívni. Ez egy sokkal-sokkal zavarosabb társadalmi és politikai környezet, és nem beszélve arról, hogy mennyire más az a médiakörnyezet, amiben mozgunk. Én nem hiszem, sőt, kutatóként meggyőződésem, hogy nem vagyunk ilyen egyszerűek, hogyha bedobják az információt a fülünkbe, akkor az ott mindenképpen egyetlen hatást fog elérni, és úgy fogunk viselkedni, hogy ezt tőlünk elvárják. Ezen a média kutatásra nagyon régen túl van. Nagyon sok mindentől függ az, hogy mit kezdünk ezzel az információval, a saját tapasztalatainktól, a saját környezetünk, mit mond a család, mit mondanak a barátok. Nyilván az életünkben megtapasztaltakat nehéz felülírni egy-egy propaganda üzenettel, de azért azt is látjuk, hogy minél szegényesebb az információs környezet, minél nagyobb a valószínűsége annak, hogy egy ember vagy egy háztartás a Fidesz kezében lévő médiát fogyasztja, annál valószínűbb, hogy azért az meggyőző erővel is foghatni rá.
Tehát elég sokat mondják, akkor mégiscsak mégiscsak működik valakiknél. Szóval nem hát, úgy van az, hogy amit én el akarok hinni, azt hiszem el. Nem tudom, miért pont azt akarom, azt, hogy alakul ki, nyilván az egy következő kérdés, és akkor, ha én azt gondolom, hogy ez minden világok legjobbika, és Mészáros Lőrinc a legnagyobb üzleti zseni a világon, és Orbán Viktor a jóisten reinkarnációja, akkor Kossuth Rádiót hallgatok.
Nem, ez ennél biztos, hogy bonyolultabb, és valószínűleg nagyon kevesen gondolják azt, hogy Mészáros Lőrinc üzleti zseni. Az egy sokkal fontosabb kérdés, hogy mondjuk a Fidesz szavazók miért tudnak szemet hunyni afelőtt, hogy Mészáros Lőrinc anélkül lett az ország messze leggazdagabb embere, hogy ő egy üzleti zseni lenne. Ez számomra sokkal érdekesebb kérdés. Miközben tudják, hogy annak a pénznek a jelentős része az úgy került hozzá, hogy ő ezért nem dolgozott meg. Szóval nem, tehát ez nem így van, hogy így is van. Tehát értem, amit mond, és ez egy abszolút létező média, meg információ fogyasztási mód. Azt keresünk, és annak hiszünk, ami egyébként egybecseng azzal, amit a világról gondolunk. De mégiscsak, hogyha olyan média környezetben élek, ahol nagyobb valószínűséggel jönnek szembe az egymásnak ellentmondó információk, akkor kénytelen az agyam megmozdulni, és kénytelen vagyok elgondolkodni, és minél kisebb az esélye annak, hogy ilyen információ szembe jön, mert nem vagyok aktív internet használó, mert a rádióm 50 éve a Kossuth Rádióra van beállítva, mert egyébként már a nagymamám is a megyei lapnak volt az előfizetője. Nem vagyok beszűkülve, hozzám is eljutnak információk, csak sokkal nagyobb valószínűséggel jutnak el hozzám a Fidesz által gyártott információk. És még egy mondat, és nem szabad azt gondolni, hogy mondjuk a vidéken élő az buta és hagyja magát manipulálni, csak abban gondoljunk bele, hogy ha valaki elolvassa a megyei lapot, meghallgatja a Kossuth Rádió híreit, napközben a rádió egy híreit, este megnézi a TV2 tényeket, meg megnézi a Magyar Televízió híradóját, és nehogy Isten még a mobiltelefonján rákattint az Origóra is, meg a, nem tudom, a Magyar Nemzetre is hébe-hóba, 7-8-9 különböző médiumot fogyaszt, nem várhatjuk el tőle, tényleg nem várhatunk el semmilyen médiafogyasztótól olyan mértékű tudást, hogy észrevegye, hogy ez egy. Hogy ez ugyanabban a kézben van, adott esetben tulajdonosilag is ebből a felsoroltból, majdnem mindegyik ugyanabban a tulajdonosi kézben van, miközben ő abban a hitben él, hogy milyen alaposan tájékozódik.
Hát, igen, szóval most akkor nem akarok mondani, hogy ördögügyügyei, meg na, akkor a cinikus, de hogy gyáva népnek nincs hazája. Tehát ha ez így jó, akkor ez így marad. Jó. Nem? Tehát, hogyha a közönség egy jelentős része úgy gondolja, hogy neki ez így elég és jó, akkor hát akkor jó. Tehát értem, hogy az embert, egy csomó embert nem zavar, és igazából én is nehezen tudnám így megfogalmazni, hogy a mindennapi életben miért zavar az, hogy az alkotmánybíróság olyan, amilyen. De hát egy idő után nem zavar minket, akkor ilyen is lesz.
Ez megint egy hosszú folyamat. Nagyon sokat tett minden politikai erő a rendszerváltás után azért, hogy kb. Annyira érdekelje az embereket a politika, mint a szocializmus idejében, amikor ugye volt egy deal, hogy ha te nem politizálsz, akkor mi hagyjuk, hogy élj. A rendszerváltás után mondjuk volt egy rövid időszak, maga a rendszerváltás, amikor nem volt ciki politikáról beszélni, de aztán a politikai elit botrányai és az, ahogy mondjuk az oktatási rendszer a demokráciához, a politika fogalmához viszonyul, ez oda vezetett, hogy felnőttek azóta generációk úgy, hogy politizálni ciki megint, sőt, teljesen haszontalan időtöltés, tehát egy nagyon hosszú és nem csak a médiát érintő folyamatot látunk itt összegződni, amit nem lehet egyetlen mozdulattal megváltoztatni, tehát nagyon sok mindent újra kell gondolni, valahogy meg kell tanítani az embereket beszélni a politikáról és megértetni velük, hogy a politikai döntések az ő hétköznapjaikra hatással vannak, az alkotmánybíróság összetétele épp úgy, mint a Klubrádió jövője.
Hát igen, köszönöm szépen Polyár Gábor médiajogásznak, a Mérték Média Elemző Műhely vezetőjének, és hallgatóinkat arra biztatom, hogy internet, bárhogy is lesz interneten, mi legalább hallgassuk tovább egymást. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmét. 11-kor kezdődik a Minden igaz, az a bírósági tárgyalás, amelyen most is születik megint egy döntés a 92.9-es megahertzről. Na de az interneten továbbra is élünk, virulunk, egyre jobban virulunk. A klubrádió.hu oldalon vannak részletek, aztán a Facebook oldalunkon, amit egyébként tessék lájkolni, csatlakozni hozzá, a YouTube csatornánkon elérhetőek a legfontosabb beszélgetések. A mai reggeli műsor elkészítésében munkatársaim voltak Józsa Péter, Laj Viktória, Jávor Dénás és a mindig kitűnő szerkesztő Bálint Judit, Dési Jánost hallották. A viszonthallásra!